Ajánl fel adód 1%-át a Partizánnak, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás.
Sziasztok, Pozsony belvárosában vagyunk, ahol Ódor Lajost, Szlovákia volt miniszterelnökét és a Progresszív Szlovákia nevű párt EP listájának listavezetőjét fogom kérdezni arról, hogy milyen is a szlovák közhangulat a Robert Fico ellen elkövetett merényletkísérlet másnapján. Ezt a beszélgetést május 16-án rögzítjük. Jelenlegi tudásunk szerint a miniszterelnök állapotát sikerül stabilizálni az orvosoknak, túl van a közvetlen életveszélye, de még mindig nagyon súlyos állapotban van. Ezt Robert Kalinyák védelmi miniszter mondta, hozzátéve azt is, hogy a miniszterelnököt 4 lövés érte. Hogy mik voltak ennek a merényletkísérletnek az előzményei, és mégis mi várható a szlovák közéletben, arra már Ódor Lajost fogom kérdezni, akinek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Jó napot kívánok mindenkinek!
Mindenek előtt, a belügyminiszter azt nyilatkozta még délután, hogy megerősítette a közjogi méltóságok, a politikusok és a sajtó munkatársainak a védelmét. Ez önt jelenleg érinti bármilyen formában? Biztonságban van?
Azt nem tudom, hogy biztonságban vagyok-e, de mondjuk ezek egyenlőre a hivatalos intézkedések engem nem érintettek, tehát ilyen szempontból másokról szól most ez a történet.
Akkor visszatérve az előzményekhez. Robert Fico kormányfőmény áprilisban úgy fogalmazott, hogy az utcán undorító módon szígják a koalíciós politikusokat, és én csak arra várok, mikor torkollik ez egy magas beosztású koalíciós politikus meggyilkolásába. Emellett Zuzana Kaputova, a köztársasági elnök is fogalmazott akkoriban úgy, hogy a szlovákiai közhangulat gyűlölettel van tele. Az kimondható, hogy abban konszenzus volt, hogy rendkívül polarizált a közbeszéd és a politikai klíma Szlovákiában?
Igen, ez mindenképpen így volt, van, és ezt én is a saját bőrömön tapasztaltam, amikor még a miniszterelnök voltam. Tehát akkor a választások előtt is én még nem láttam annyira agresszív kampányt, mint ami akkor volt, és tényleg akkora nagy volt a polarizáció, és akkora, és olyan hát negatív hangulat volt az országban, hogy próbáltam én is inteni a politikai feleket arra, hogy azért lehet ilyen kultiváltabb módon is nem egyet érteni, tehát ott pofon is elcsattant, tehát ilyen szempontból tényleg annyira magasra hágott az a negatív hangulat, hogy időkérdése volt, hogy mi fog majd történni.
Ez a helyzet most is hasonlónak tűnik kívülről nézve. Robert Kalinyák, ugye a védelmi miniszter, mostanában viszonylag mérsékelt hangnemet választott, de a Smer politikusairól már ezt talán kevésbé lehet elmondani, még a tegnapi nap folyamán is úgy fogalmaztak az ellenzék felé, hogy ez az önök műve, vértapad az egész gyűlölködő ellenzék kezéhez, nem beszélve a független sajtótért támadásokról. És ugye elkezdtek terjengeni azok az ilyen azóta álhírnak bizonyult információk is, miszerint maga a merénylő bármilyen szállon köthető lenne a Progresszív Szlovákiához. Na, ebben a média környezetben, ebben a fajta retorikában hogyan lehet mégis felvenni egy olyan álláspontot, ami konzekvensen ki tudja zárni ezeket a vádakat, de nem fűti tovább azt a fajta polarizációt, amit az előbb is tárgyaltunk?
Igen, hát ez nem könnyű, és ezért javasoltuk most azt, hogy jó lenne, ha meg tudnánk egyezni abban, hogy 100 napig nem lesz ilyen agresszív kommunikáció egyik oldalról sem, és abban is jó lenne megegyezni, hogy nem csak az ellenzék, de a kormánypártok is leteszik ezeket a csúnya fegyvereket, amelyekkel nem kéne egymás ellen harcolni, mert most az senkinek nem segít, hogyha tovább fűtjük ezeket az indulatokat, mert akkor megint csak időkérdése lesz az, hogy megint milyen dolog fog történni itt Szlovákiában, ami a kedélyeket borzolja. Tehát ilyen szempontból mi már tegnap leállítottuk például az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó kampányt, és ezen kívül azt ajánlottuk most fel, hogy 100 napig legyen ilyen kissé fegyvercsen, mert hát azt lehetett látni, hogy valahogy próbálják maguk a kormánypártok is most azt állítani, hogy az ellenzék műve, de hát minden, az az információ, ami kiszivárgott a merénylőről, is egyáltalán nem ezt támasztja alá, tehát ez senkinek sem használ. Így én azt mondom, hogy az ellenzéknek se kéne most újra mutogatni arra, hogy, hogy milyen mondatok hangzottak el például a kormánypárti politikusoktól, tehát jó lenne egy kicsit mérsékelni magunkat. Én mindig ennek a híve voltam, tehát amikor kormányfő is voltam, akkor annak ellenére, hogy jöttek az alaptalan és sokszor nagyon agresszív támadások, mindig próbáltam inkább nyugodtan, még néha egy kicsit a humor segítségével a kedélyeket csitítani, de hát ez úgy látszik, hogy inkább kivétel volt a politikában, mint napirendi téma.
És a kormánykoalíció részéről mennyire mutatkozik nyitottság erre a 100 napos fegyvercsendre? Illetve azt is szeretném kérdezni, hogy ez ma hangzott el azon a találkozón, amit ugye a megválasztott és a még be nem iktatott kormányfő szervezett?
Nem, ott az hangzott el, hogy jó lenne, hogyha például egy ideig felfüggesztenék pontosan a kampányt az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Ezt mi már tegnap megtettük, tehát ez nem újdonság a számunkra, hanem most nemrég a progresszív szlovákiai sajtótájékoztatóján hangzott el az, hogy ezt ajánljuk fel az összes többi politikai pártnak, mert senkinek nem érdeke. Tehát nekünk a DNS-ünkben eddig is benne volt az, és ezt mindig elmondtuk, hogy mi szeretnénk tényleg tárgyilagosan és nagyon nyugodtan beszélni a problémákról, akkor is, ha nem értünk valakivel egyet, ezt meg lehet úgy is tenni, hogy közben nem szitkozzuk az ellenfeleinket.
De el lehet ezt érni? Mert hogy nagyon könnyen el tudom képzelni azt a helyzetet, hogy bizonyos pártok akár politikai tőkét szeretnének kovácsolni ebből az egész helyzetből, nem beszélve arról, hogy akár effektív indoklásnak vagy kázuszbelinek tarthatják bizonyos rendelkezések, akár a sajtót vegyzáló, akár az ellenzéket, akár a civil szférát hátrányosan érintő akcióknak a legitimálására.
Ez teljesen jogos félelem, tehát én nem azt mondom, hogy ez most megold minden problémát, de ezt ajánlottuk fel annak érdekében, hogy lenyugodjanak a kedélyek Szlovákiában, és hát mindenkinek most van bizonyos felelőssége a politika harc terén ezzel kapcsolatban. Tehát mondjuk a politika az mindig arról szól, hogy próbálom valahogyan kihasználni akár még a negatív eseményeket is az országban. Tehát nem hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű feladat lesz, de szerintem olyan más út nagyon nincs, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy Szlovákia demokratikus állam maradjon, akkor ezen az úton kell elindulni, és én bízok abban is a mai kijelentése után, hogy az új államfő Peter Pellegrini is inkább ezt fogja majd szorgalmazni, mint azt, hogy akkor most még jobban elszabaduljanak az indulatok, és még több mocskolódást lássunk a politikában.
Nyilván nem összehasonlítható két országnak a belpolitikája egy-egyben, viszont a fokozott polarizáció jelenségét azt hiszem, hogy a magyar nézőknek sem kell bemutatni. Most például a mai nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon írta, hogy egy baloldali aktivista követte el a lövöldözést, ami ugye megjelent kormánypárti magyar lapokban, a valóságot jelenlegi tudásunk szerint egyáltalán nem fedi, sőt, tanúsít egy félrefordítás eredménye, erről már jöttek le cikkek, illetve ő effektíve felszólította a szavazásra 9-én, szóval, hogy mint egy a kampány kommunikációjába ágyazta ennek az egésznek a keretezését. Mit gondol, mi volna előremutató a szlovák belpolitika érdekében, hogy milyen típusú megnyilvánulások várhatóak el külföldi országoknak vezetőitől?
Hát ez nagyon nem szerencsés az ilyen fajta kijelentés, de nem ez volt az első, tehát láttuk már többször is, hogy akár a kampánycsendben is próbáltak külföldről beavatkozni, akár Magyarországról is, és szerintem ha sikerül egy ilyen megegyezést létrehozni az itteni pártok között, hogy 100 napig majd mérsékelik magukat a politikai kommunikációban, akkor jó lenne ezt a tudatára adni a külföldi politikusoknak is, hogy ne informálják félre a külföldi embereket, és ne ebből csináljanak maguknak politikai tőkét, ne kovácsoljanak ebből, mert hát láttuk, hogy az csak megint aztán visszajön, mint a bumeránk hozzánk, tehát elég sokan nézik például a magyar sajtót a Dél-Szlovákiából, és nem lenne jó, hogyha most akkor ilyen közvetett módon próbálnánk újra csak át a hangulatot rosszabbá tenni Dél-Szlovákiában, ez megint csak senkinek nem érdeke. Tehát ilyen szempontból jó lenne, hogy teljes információ a birtoklása nélkül azért nem volna jó ilyen kijelentéseket tenni Szlovákia felé.
Mi most a közeljövőre az, ami tervezhető? Akár az ön részéről, akár a Progresszív Szlovákia részéről, milyen terveik vannak, mire lehet számítani, hogyha esetleg Robert Fico nem fogja tudni ellátni a közeljövőben a miniszterelnöki feladatokat. Mire terveznek?
Hát maga az a tény, hogyha a kormányfő nem tudja elvégezni teendőit, az természetesen az alkotmány erre gondol, és vannak olyan mechanizmusok, amelyek engedélyezik azt, hogy ilyenkor is működni tudjon az ország, és persze szerintem mindenképpen egy ilyen esetben, egy ilyen brutális tett után akár az ellenzéki pártok is segíthetnek abban, hogyha esetleg valahol valami törvényt kell módosítani annak érdekében, hogy valamire esetleg elfeledkezett az alkotmány, akkor segítsünk ebben, tehát ez egy teljesen normális dolog, mert most nem a kampányról van szó, hanem tényleg a demokráciáról Szlovákiában. És hát szerintem elég sok függ majd attól, hogy mennyire tudnak csillapodni a kedélyek az elkövetkező 3-4 napon belül, mert még mondjuk tegnap ahhoz képest ma már azért nem voltak annyira támadó a kijelentések egyik részről sem, tehát egyelőre jó felé mozgunk, de hát azt azért nem várom, hogy például a dezinformációs webeken keresztül most nem jön majd rengeteg ilyen információ, és itt tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy a legfontosabb dolog az, most mindegyikünk felelős abban, hogy valamilyen normálisabb útra visszatérjünk.
Igen, Zuzán, ez a Kaputova államfő is ezt hangsúlyozta még az első beszédében, hogy ez nem csak egy személy elleni támadás, elsősorban az, de utána másodszorban a demokrácia elleni támadás is. A szlovák demokráciának a védelmének az érdekében mik a legfontosabb lépések, amiket most meg lehet tenni a kampánycsenden kívül?
A kampánycsenden kívül pont az, hogy mérsékeli mindenki a támadást a politikai ellenfele és a médiák iránt, mert hát a médiáknak is az a dolguk, hogy próbálják megírni azt, ami van, és hát hogyha nem értenek együtt akár a kormány vagy az ellenzék politikájával, akkor arról írnak, de ez nem jelenti azt, hogy onnan jöttek volna agresszív támadások a politikusok felé. Tehát meg kéne értetni a politikusoknak, az emberekkel azt, hogy ez így normális mindenhol, tehát minden más országban is így működnek a médiák, és nagyon rossz volna megint felhergelni az embereket a médiák ellen, mert hát már ott is volt halott itt Szlovákiában ezzel kapcsolatban, és ez nem lenne jó, hogyha megint csak folytatódna. Tehát volt egy másik haláleset is, amikor például egy ilyen terrorista két embert megölt itt Pozsonyban nemrég, pontosan ilyen politikai nézetei miatt, tehát ilyen szempontból nem ez az első eset, és hogyha ezt nem fékezzük meg, akkor még több ilyen eset lesz, és számomra most ez a fontos, és sokkal fontosabb, mint az európai parlamenti kampány. Tehát valahogy most ez egy ilyen törés a törésvonal a politikában, itt Szlovákiában, és hát jó lenne kicsit megállni, elgondolkodni, legalább ezt a 100 napot arra felhasználni, hogy egy normálisabb politikával jöjjön elő mindenki. Garantálni ezt persze én sem tudom, senki nem tudja, de mindenképpen megteszek mindent azért, hogy ez így maradjon. Én mindig is a higgadt, nyugodt és tárgyilagos politika híve voltam, tehát nekem ilyen szempontból nem kell sokat változtatnom azonnal, hogy eddig is kommunikáltam.
Oda Lajos, nagyon szépen köszönjük, hogy időszakított ránk.
Köszönöm szépen én is az interjút.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek, hogy
elindult az 1% kampányunk, és azért tudunk most itt lenni szélben, vízben, esőben, Pozsonyban, mert ti megtiszteltek a bizalmatokkal, meg hát azért, mert egy nagyon agilistábbal jöttünk ki. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha úgy ítélitek meg, hogy a Partizán méltó az 1%-ára a személyi jövedelem adótoknak. Ha nem, ne felejtsétek, hogy akkor is ajánljátok fel valamelyik másik civil szervezetnek. Mi pedig köszönjük még egyszer a figyelmeteket. Sziasztok!
Ajánld fel adót 1%-át a Partizánnak, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás.